Istenünk, szeretnünk mély tisztelettel és alázattal megállni te előtted ez alkalommal is. Tudjuk, hogy itt vagy jelen, és te vizsgálod mindannyiunk szívét, hogy jelentünk meg, és mit szeretnünk ez alkalommal elérni. Meg szeretnünk alázni magunkat, és várni a te áldásaidra, én is, testvérem is, és úgy gondolom mindannyian, várjuk azt, hogy töltsél be, bocsáss meg nékünk, és érezzük meg azt, hogy te valóban megadott kérdéseinkre minden választ. Őrizd meg attól, hogy előítélet legyenek a mi szívünkben, adjad, hogy ezektől mentesen álljunk meg te előtted, és így várjuk az áldásokat tőled. Amen.
Amen. Drága gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, ez áldott alkalommal Isten szól hozzánk az ő igéjéből, Lukács írása szerint való evangélium 4. részéből, a 14-es verstől a 30-as versig olvassuk a jó Isten igéjét. Jézus pedig megtér a léleknek erejével Galileába, és híre méne néki az egész környéken. És ő tanít azoknak zsinagógáiban, dicsőítetvén mindenektől. És méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és feláll a olvasni. És adák néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra helyre nyita, ahol ez vala írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leül le. És a zsinagógában mindenek szemei őre vannak, valának függesztve. Ő pedig kezdte hozzájuk szólni. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallásatokra. És minden bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédein, amelyek szájából származtak és mondának. Avagy nem a József fiai ez? És mondanékik. Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumba történtek, itt a te hazádban is cseleked meg azokat. Mondta pedig, bizony mondom néktek, egy próféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom néktek, hogy Ilés idejében sok özvegy asszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgy, hogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez nem küldetett Ilés, hanem csak Sidonnak Sareptájába, az özvegy asszonyhoz. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Siriából való Naamán. És Betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. És felkelvén kiűzék őt a városon kívül, és vivék őt annak a hegynek szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. És azonban közöttük átmenve eltávozik.
Üdvöt lelhetsz, így fejezte be az énekkar az éneket. Hallgassuk Isten igéjét, és lelkünk békéjét megtaláljuk, megnyugszik szívünk, lecsendesül, és megtapasztaljuk azt, hogy kérdésünkre van megoldás, van válasz, és legjobb hely az, amikor a megoldásokat a Jóisten lábánál keressük, az ő házában. Ez az igerész, amit felolvastunk, ez egy jó kezdődő gyülekezeti alkalom volt. Az első versben, a 14. versben úgy olvassuk, hogy a lélek erejével visszatér Galileába, és elterjedt a híre az Úr Jézusról az egész környéken. A lélek erejével tudott járni, jönni-menni az Úr Jézus, és elterjedt az ő híre ott, ahol volt. Ez nagyon, nagyon ismerős, ugye? Ismerős ez a gondolat nekünk. Kinek az erejével járunk, élünk, és milyen hír terjeng rólunk? Ugye ez érdekel? Nem mindegy az, hogy mit mondanak rólunk az emberek, ha esetleg olyasmiket fogalmaznak meg, ami nem a valósággal egyező, akkor ugye kicsit bosszant, és szeretnénk utána járni a dolgoknak. A hívő ember nem kell attól tartson, hogy rossz hírek járnak, keringenek körülötte. És a hívő ember az Úr Jézus erejével, a Szentlélek erejével járhat a mindennapokban. Ugye ez nem működik úgy karikacsapásként, hanem ezt meg kell harcolni. Napról napra. És ez nem elég az, hogy vasárnap eljövünk, feltöltődünk, és ez a következő vasárnap reggelig elégséges. Ez az erővétel, erőnyerés. Hanem naponként. Oda kell állni a Jóisten lábához, és kérni kell. Elhagyni bizonyos dolgokat. Felvenni másokat, amikre ösztönöz az ige. Foglalkoztasson ez minket ezen a délutánon is, hogy milyen hírek terjengnek rólunk. Olyan, mint aki jártas az igébe, vagy pedig valami más hírek terjengenek rólunk, igaz-e? És engedjük át életünket a Jóistennek, hogy formálja életünket. Tanított a zsinagógában, és dicsőítették őt. A következő igeversben egy nagyon figyelemre méltó dolog van megemlítve. Szokása szerint bement a zsinagógába, bement a gyülekezetbe. Ez egy követendő példa, hogy szokjuk meg a gyülekezetbe való járást. És ezen túllépve ne csak szokjuk meg, hanem vágyjuk is. Vágyjuk azt alkalomról alkalomra eljönni az ő házában. Mert ahogy említettem, itt kaphatunk újból erőt tőle. A jó Istentől. Ehhez hozzájárultak az Úr Jézus szülei is. Így nevelte édesapja, édesanyja. Úgy akkor, amikor még a gyerek kicsiny, amikor még helyette kell dönteni, akkor meg kell fogni a kezét, és el kell hozni. Meg kell tanítani. És olyan nevelésben részesül a fiatal, a gyerek, akkor ez már később megszokja. Neki természetes lesz, hogy eljönni, ezt gyakorolni. És könnyebben megismerheti a jó Istent. Ilyen közegbe, mint sem akkor, amikor nem jön el, vagy nem hozzák el. Ez egy intő példa a szülők számára. Vigyázzunk, hogy hogy neveljük gyermekeinket. És természetes, sokszor keresztbe tehetünk otthon nekik. Életünkkel, eljárásunkkal, magaviseletünkkel. És akkor csodálkozunk, lehet, hogy elhoztuk az imaházba, és mégis nincsenek itt egy idő után. Hogy van ez? A következő néhány versben az Úr Jézus idézi ezeket az igéket. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy az evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyilását, és szabadon bocsássam a megkínzottakat. Ki van emelve? Mintha egy kategóriába tartoznának ezek az emberek. A szegények, a foglyok, a megkínzottak. Egy másik helyen az ige azt mondja, hogy nem az egészségnek van szüksége az orvosnak, hanem a betegnek. És az az ember, aki nem ismeri el önmagáról, hogy ő szegény, és ő beteg, és ő kínozva van a sátántól, azt még nem tudja felhasználni a Jóisten, nem tudja átformálni. Nagyon fontos az, hogy meg tudjunk alázkodni. És mondhatjuk azt, hogy a megtérésünknek a kiinduló pontja az, amikor elismerem szegénységemet, mezítelenségemet, és tudatlanságomat, és így megállok a Jóisten előtt. Akkor tud használni. Ő át tud formálni, és tudja adni az ő gazdagságát. Ahogy említettem az elején, ez egy jó kezdődő Isten tisztelet volt, és amikor az utolsó verset olvastuk, sajnos azt kell lássuk, hogy az Úr Jézust majdnem, hogy megölték. ebben az esetben. Megragadták és odataszították a szakadékhoz, majdnem ledobták. Pedig amikor azt olvasta az igéket, kezdte idézni, akkor ugye mindjárt egyetértettek, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igét hirdeti. Egyetértettek, igen, úgy van. Aztán, amikor még egy kicsit jobban az elevenre tapintott, többet mondott, jobban kifejezte magát, lehet, hogy önmagukra ismertek az írástudók, a főpapok, akkor már nem tetszett. Mintha ezek az emberek lennének olyan szélingattan átszálak, ugye? Amikor így szól az ige, akkor elismerik, igen, igen, úgy van, de amikor másképpen szól az ige, akkor hát hogy létezik ez? Ez én vagyok valóban? Ez nem lehetséges. Adja a jó Isten, hogy mindig, de mindig hajoljak meg az ige előtt. És ha akkor is, amikor nekem tetszenek a dolgok, amit hallok az Isten tiszteleten, a prédikációban, akkor dicsőítsem a jó Istent. De amikor olyan dolgok hallatszanak el, amik talán sértenek, vagy a bennem lévő énemet piszkálják, akkor is hajtsam meg magam a fejem jó Isten előtt. És ne duzzogjak, ne lázadozzak az ő kijelentései ellen. Hanem ha megmutat valamit bennem, bennünk, akkor ismerjük el, hogy igen, Uram, úgy van. És a legrövidebb út az egyenes út. Megváltozni abból. És tudjuk tapasztalni azt, hogy újból nyertünk örömet, újból nyerünk boldogságot, és mehetünk tovább az életben. Érdekes dolog az, amikor felolvast ezeket az igerészeket az Úr Jézus, akkor azt is olvassuk, hogy a zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Sokszor lehet a munkahelyen, azért nem beszélünk valamit az evangéliumról, azért nem idézünk, azért nem teszünk az embereknek bizonyságot, mert félünk attól, hogy utána figyelnek az emberek. Valóban? Ilyen módon le tud verni minket a sátán? Nem merünk bizonyságot tenni, mert talán utána fognak figyelni, és az orrunkhoz fogják törölni ezt vagy azt, hogy nem úgy élünk, ahogy kellene? Ilyen keresztény emberek vagyunk. A jó Isten őrizzen meg attól, hogy meghátráljunk. Azért, mert hogy majd később számon kérjék tőlünk az igét. És aki próbálja ezt tenni a munkahelyén, észre kell vegye azt, hogy igenis vannak ilyen esetek, hogy az az illető nem felejti el, amit beszéltünk vele, és majd úgymond felelősségre von. Ilyenkor ugye ellenőrizhetjük önmagunkat is, hogy valóban hogy éltünk, mit mondtunk, nem egyezik az, amit mondtunk a cselekedetünkkel. Jó Isten erősítsen bennünket, és bátorítson, és az ige tegye meg bennünk a hatást, ezt kívánom ezen a délutánon is. Amen.
Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük, és utána Medgyessy Jenő testvér szolgál. Thank you.
Kedves testvérek, a délelőtti imaórának az igéje nagyon megfogott engemet. Imádkozzunk nemzetünk Istentől jövő megújulásáért. Miért? Hát ez egy olyan téma, amit kellett volna már régebben is írjanak. De a testvérek még eddig egyik bibliaolvasóba vagy álhitatban nem tették még be, és nagyon megfogott engemet, mert ez nagyon aktuális ez a téma. Miért? Sok negatív dologban vezet a mi népünk. Az öngyilkosságban elől vagyunk. A válásokban jól vezetünk. A gyermekszületésekben megint nagyon rossz. Aztán az abortuszok száma nagyon sok. Különösen kitérnék az abortuszok számára. 6 millió gyermeket semmisítettek meg az anyák az orvosok segítségével. Lenne a nemzetünk most, vagy 16 millió Magyarországon, és csak 10 millió, és így is fogyófélben van. Sokan próbálják magyarázni ezt, az indikátort azzal, hogy hát van a trianoni trauma. Úgy tudjuk, 1920-ban, meg a II. Világháború után Magyarországot megnyírválták, területének kétharmadát elvették a nagyhatalmak, és lakosságonak egyharmadát, tehát nem tudta a nemzet átvészelni. Viszont van ennek egy másik magyarázata is, nem a történészek szerint, hanem az ige szerint. Dániel próféta megmagyarázza az ő népének a sorsát is, de nem így. Úgy mondja a 9. részben, és orcámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőtöléssel, zsákban és hamuban. És az 5. versben vétkeztünk, és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataitól és ítéleteitől. Tehát az ok nem a politikai, vagy gazdasági, vagy a szociális okokban lehet levezetni, hanem a vétekben, a bűnben. Ezért büntette meg Isten a zsidó népet, ezért büntetett meg minket, magyarokat is. De Dániel próféta a 16. versben így folytatja. Uram, a te igazságod, teljességet szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és busulásodat a te városodtól, Jeruzsálemtől, a te szentséges kegyet hegyettől, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyaláztatára van Jeruzsálem, és a te néped mindeneknek mi körülöttünk. Lehet kérni, van reménységünk, hogy kérjük az Úrtól, hogy forduljon el az ő haragja rólunk. És az Úr meghallgatta Dániel prófita kérését a 18. versben, azt mondja, hajtsad én Istenem a te füledet hozzánk, és hallgass meg, nyisd meg szemeidet, és tekints meg a mi pusztulásunkat, és a várost, amely a te nevedről neveztetik, mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodból bízva terjesszük előbe a mi esedezéseinket. Ahogy hallottuk, az Úr irgalmas, az Úr Jézus Krisztus irgalmas, meghalt mindenkinek a bűneért, a mi bűneinkért, a magyar nemzetnek a bűneért is. Csak ő azt várja, hogy lássuk be a bűneinket, vétkeinket, imádkozzunk, bőjtöljünk, ha szükség van rá. Már a románoknál hallottam, hogy imádkoztak a román nemzetért. Most ránk rajtunk a sor, hogy mi nemzetünkért imádkozzunk, hogy térjünk vissza az Úrtól, lássuk be bűneinket, vétkeinket, és térjünk meg hozzá, és az ő akaratát is cselekedjük. És szeressük az Urat teljes szívünkből, és fele barátainkat, és az Úr készséges lesz megbocsátani, mert ő irgalmas és kegyelmes. Amen.
Az énekkar szolgálata után V.K.S. Erzsébet testvéreké.
Ma két hete mondtam, hogy az Úr segítségével elmegyünk, és hála jó Istennek, hogy az Úr vissza is hozott, visszajöhettünk. Köszönjük szépen, akik megemlékeztek imádságban rólunk is, és erről a konferenciáról. Hát nem mondok el mindent, ami ott volt, nem is tudom, nincs is annak helye és ideje, de egy néhány dolgot azért úgy megpróbálok megosztani a testvérekkel. Először néhány személyes üdvözletet, hogy ne felejtsem el. A Doroti Szalebánó testvérnő, az a fekete testvérnő, talán így jobban emlékszünk rá, aki itt volt, külön szeretettel köszönti a testvéreket, testvérnőket, és többször is visszatért hozzám, és mondta, hogy el ne felejtsem megmondani. Hát a Jóisten megáldotta őt, Istennel járó asszony, és most is ugyanolyan tűzzel, melegen mondta az üzenetet, amit az Úr rábízott. Egy különös fénypontja és áldása volt a konferenciának, a jelenléte és a szolgálata. A másik testvérnő, aki megkért, hogy adjam át a köszöntését, a Jóna testvérnő, Velszből, lehet, hogy vannak, akik emlékeznek rá, Jóna Püssi, aki a férjével is volt itt, meg egyedül is, talán már háromszor, négyszer is megfordult a gyülekezetünkben. Ő úgy is ott volt most, mint akinek egy különösebb szolgálata volt, nem az elmúlt 5 évben, azelőtt volt az európai elnöknőt évet, viszont most ő volt a javasoló választó bizottságnak az elnöknője. Másik két testvérnő, akik megfordultak nemrég itt, Éva és Livia, ők is köszöntik szeretettel a testvéreket. A konferencia mottoja, mutatom is ezt a képet, amit lehet egy néhányan fölismernek, akik megnézték a kapuban a fali újságot, lehet, hogy nem nézték meg, ugyanez, csak a szöveg nincs ott. Nagyon érdekes a címe, nem is tudom ezt pontosan magyarul, hogy fordítsam. Az Úr Jézus, ami forrásunk, vagy ami illetettségünk, ami motivációnk forrása. És a jelige az Ésaiás 58. rész 11. vers. És vezérel téged az Úr szüntelen. Csontjaidat megelégíti, és megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti. És olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. E körül az igevers körül folytak a szolgálatok, és azt is elmondom, hogy miért jutottunk ide. Többször is imádkoztunk, beszélgettünk, gondolkodtunk, hogy mi legyen ennek a, vagy mi kell legyen, mit akar a Jóisten, hogy legyen ennek az európai konferenciának a témája is. Az a konferencia központ, ahol Hollandiában a testvérnők találták a helyet, és ahol tartottuk, egy nagyon szép folyó mellett van. Hát nem olyan, mint a Hargita tábor, mert ott minden lapos alföld, sima, de egy szép hely, fákkal körülvéve, egy folyó mellette, és ennek a keresztény konferencia központnak a neve, hollandról magyarra lefordítva, a forrás. Viszont ezen a télen felújították, és a nevet megváltoztatták. Nem tudom a mostani nevét, valami érdekes holland szó, de nekünk megmaradt a témánk, a forrás. És hát látni a képen, hogy szárasság van, aztán ott, mintha egy kis patak lenne, és a pünkösd is közel volt, a Szentlélek galambja és a megöntözött kert. Ekkörül folytak a szolgálatok. Jóna testvérnőnek az egyik szolgálata a vízről, az Úr Jézus az életvize, amit a testvérnő, a Doroti testvérnő hangsúlyozott, senkinek nem válhat az Úr Jézus forrásává, ha nem jár vele közel, vagy ha az övé is elveszítheti. És ez maradt bennem, hogy bármilyen foglaltak vagyunk nők, mert felénk beszélt, asszonyok felé, bárhány gyereket nevel valaki, akárhány munkahelye van, ha nincs időm Jézus számára, ha csak úgy futtában és sietve integetek neki, semmiként nem lehet az én forrásom. Mert ahhoz, hogy forrásom legyen, időt kell töltenem vele. Vasárnap délelőtt az Európai Baptista Szövetség főtitkára szolgált, amikor az új elnöknőt is beiktatták szolgálatába, és imádkoztak érte. A Jóisten megpróbál embereket más helyen is, nem csak itt. Ott volt köztünk, és azelőtt való nap a testvérének a 21 éves fiát érte autóbaleset Angliában, aki ott meghalt a balesetben. Azért ott maradt köztünk vasárnap, szolgált, és majd mentek haza temetésre. Egy másik érdekes dolog, volt vagy 6 féle szeminárium, mindenki választhatott, és az egyik szemináriumnak a témája a szenvedés a hívőnők, a keresztény nők életében. Miért engedi meg ezt Isten, hogy lehet földolgozni, és 2 angol testvérnőt kértünk meg ennek a szemináriumnak a vezetésére is. Az egyiknek a konferencia előtt egy 4-5 nappal eltörött a lába, és nem tudott persze eljönni. Úgyhogy gyakorlatban kellett tanulja azt, amit tanított volna másoknak. Körülbelül 180-an voltunk, 36 országból. Az egyik holland testvérnő nagyon keményen és nagyon sokat dolgozott azon, hogy azok is eljöhessenek, akiknek vízumra volt szükségük. Hát mi most már úgy vagyunk, hogy kezdjük elfelejteni, hogy milyen volt, amikor éjszakákat kellett egy-egy vízumért valahol sort állni. Most csak megmutatjuk az útlevelet, és megyünk, hála ezért a szabadságért is. Vannak, akik nem kapták meg a vízumot, például az üzbegisztáni testvérnő, olyanok is vannak, akik megkapták, de nem tudtak eljönni. Például a libánoniak, három libánoni, az egyik beiruti testvérnő. Ott voltak a röptéren 2-3 nap, hogy indul-e a repülőgép, vagy nem, végre elindultak, de felszállni képtelenség volt, mert hetekig, vagy nem tudom hány napig le volt minden zárva. Ők nem tudtak eljönni, és a 2 iraki testvérnő, a bagdadiak megkapták a holland vízumot, de nem kapták meg a jordániai tranzit, átutazási vízumot. Ott töltöttek 2 nap, 2 éjszakát Jordániában a nagykövetség előtt, és nem kapták. Úgyhogy ilyeneket is megenged a Jóisten. Amúgy egy jó légkörű, kedves, meleg testvéri találkozó volt, és Istennek egy különös kegyelme a 133. Zsoltár igazságát így is tapasztalni, hogy nyugatiak és keletiek, és északiak és déliek találkozhatunk, és testvéreket láthatunk egymásban. Számomra egy különös áldás volt az éneklés. Egy holland család vezette az éneklést, édesapa, 2 gyermeke és a gyülekezetükből még egy lány. Egyéb nem volt, egy billentyű, egy fuvola, egy testvérnő, egy fiatal nő énekelt, és egy másik fiatalember még hol gitárral, hol valami egyszerű hangszerrel kísérte. Nagyon jó légkörű, meleg légkörű, a Jóisten lelkétől vezetett és megáldott éneklés volt, úgyhogy egy-egy ima volt egy-egy ének, ami az Úr elé emelte még inkább a szívünket. Aztán személyesen az is segítség és áldás volt, hogy testvérnők tőlem függetlenül így határoztak, hogy Blankát is meghívják. Nagyon jól fogott a segítsége a szolgálatomban, a munkában. Viszont a az ő bizonyságtételének is örventek, és többen visszajeleztek, hogy ez valami különös volt, de szólt hozzájuk. És most már készülünk a mi konferenciánkra, a Hargitaira, lélekben, testben ott leszünk, lélekben, gondolatban már ott vagyunk. Oda egy jugoszláviai, egy vajdasági csoportot várunk, imádkozzunk azért is, hogy a Jóisten áldása kísérjen és legyen velünk. Igen, és még annyit, hogy az új bizottság, akiket most választottak, az elnöknő, az a rigai testvérnő, aki itt volt Évával, Lettországi egy szőke, ha emlékszünk rá, vasárnap délután volt itt. A titkárnő most egy budapesti, Újváriné, Anikó, Újvári Ferencné. Az alelnöknő a norvég testvérnő, aki ugyancsak itt volt egy vasárnap délután, ha emlékszünk rá. És a bizottsági tagok, van három új tag, egy skót, egy spanyol és egy másik holland. És jó magam meg újra választottak pénztárosnak még 5 évre, hogyha Jóisten kegyelmet és segítséget ad. Úgyhogy továbbra is szükségünk van a testvérek ima támogatására, elég komoly munka, időben is, de ami annál sokkal több, az a lelki kihívás, hogy sokféle és színű és ilyen-olyan toleranciát elfogadó Európában az Isten igéje maradjon számomra minden körülmények között a zsinórmérték, és ezt alázattal, de határozottan éljem és képviseljem. Ezért kérem a testvéreket, hogy tovább imádkozzanak.
Egy másik beszámolót hallgatunk meg Nagykassa Zoltán testvértől, az énekkar szolgálatot.
Nagyváradon részt vettünk egy missziós konferencián, amit a most épült és a múlt hónapban átadott Rogériuszi baptista gyülekezetben tartottak. Hát ennek a konferenciának főleg az volt a célja, hogy egy kicsit átgondoljuk a Kárpát-medencében munkálkodó magyar baptisták, hogy hogyan misszióztunk eddig és hogyan tovább. Körülbelül olyan 200, nem tudom hányan lehettünk pontosan, mert említették ott a regisztrált, csak voltak, akik nem jöttek el, és voltak olyanok is, akik eljöttek és nem jelentkeztek. Hát voltunk szép számmal, és ezen a konferencián főleg ezt próbáltuk megnézni és áttekinteni, hogy ugye Megyesi testvér említette Trianont, és ott is elhangzott az egyik előadáson, hogy nagyon szeretnek bennünket a környező országok, mert magyarokból jutott mindenfelé. És biztos, hogy ez egy trauma volt a nemzetnek annak idején, a század elején, de egy lehetőség is a missziózásra. És minden országban, ahol hívők élnek, lehetőség van minden ember felé hirdetni a missziót, az evangéliumot és missziózni. Hát különösképpen egy ige hirdetésből szeretnék egy néhány gondolatot aláhúzni, ami ott elhangzott, hogy hogyan is végezzük tovább a missziót. És azt mondhatom el a testvéreknek, hogy nagyon jó lett volna, ha mindannyian ott lehettünk volna, akik most itt vagyunk. Olyan ige hirdetések és olyan beszélgetések hangzottak el, amikből nagyon sokat lehetett tanulni. Megvizsgálni az életünket, elgondolkodni azon, hogy mennyit misszióztam, mennyit tettem bizonyságot, hogyan végeztem azt a munkát, amit az Úr rám bízott, és én is azt mondhatom el személyesen, hogy amíg ott voltam és részt vettem ezeken az előadásokon, igehirdetéseken, beszélgetéseken, hogy engem is vizsgált az Úr, elém is tartott egy tükröt, hogy hogyan végeztem ezt a szolgálatot, milyen odaadással, milyen odaszánással. Hát elhangzott ott, hogy elsősorban küldetés szükséges a misszióhoz, és tudjuk azt a Szentírás alapján, hogy mindannyiunknak van egy küldetésünk. Amikor az Úr Jézus elhívott az üdvösségre, akkor a szolgálatra is elhívott. Adott egy megbízást. És amit a tanítványoknak mondott mennybe menetel előtt, hogy menjetek el szélese világra, az nekünk, mostani tanítványoknak is érvényes. Aztán, hogy hogyan végezzük ezt a missziót, elsősorban a Szentírás tekintélyével. Kiemelte, Veres testvér tartotta ezt az igehirdetést, kiemelte különösképpen azt, hogy a Szentírás tekintélyével kell végeznünk. És ide nagyon fontos a Szentírás alapos ismerete, mert olyan jól fog az, amikor bizonyságot teszünk, szolgálunk, amikor telve van a szívünk Isten igéjével, az ige erejére támaszkodhatunk, és az ige tekintélyével szólhatunk. És ez nem csak itt a gyülekezetben érvényes, hanem kinn a társadalomba, ahol Isten lehetőséget ad a szolgálatra, bizonyságtevése. Olvastam valahol, ez nem hangzott el a tegnap, de ide tartozik, és elmondom, hogy Angliában történt, hogy egy lelki pásztor ment valahova, az egyik városba, egy eléggé kihalt utcán. És hirtelen azt az indítatást kapta, hogy mondja el hangosan az egyik igeverset János evangéliumából. Mégpedig azt, amit keresztelő János kiáltott a sokaságnak, hogy ime az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. És úgy tusakodott magába, hogy hát hogy mondjam én most itt el hangosan az utcán. De aztán újra érezte ezt a késztetést, hogy kiáltsa ott azon a kihalt utcán ezt az igeverset. Hogy ime az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Aztán addig-addig ösztönözte a Szentlélek, amíg jó hangosan elkiáltotta az utcán ezt az igeverset. Aztán újra érezte ezt a késztetést. Mondjad még egyszer! Még egyszer elkiáltotta ezt az igeverset. És egy néhány perce rá az egyik házból kijött egy nő. egy középkorú nő, és oda ment ez a lelki pásztorhoz. És elkezdtek beszélgetni. És kérdi a nő, hogy maga volt az, aki az előbb kiabált az utcán? Igen, én voltam. Hát tudja meg, hogy nekem most nagyon sokat segített ezzel. Ugyanis öngyilkosságra készültem az elmúlt percekben. És aztán elmondta ez a nő, hogy egy mély depresszióban van, és a Jóisten küldte most őt oda, ezt a lelkipásztort, és ő adta ezt a késztetést, hogy egy lehetőséget adjon neki is a megtérésre. És ez a nő megnyitotta a szívét Isten igé előtt, és egy felszabadult, boldog életű lélek lett. Itt nem arról van szó, hogy ez egy recept, hogy így kell bizonságot tenni, az utcán hangosan igeverseket mondani, de ez akkor és ott bevált. Majd még egy kicsit mondok a receptekkel kapcsolatban is. Aztán a másik dolog és igazság, ami elhangzott, hogy hogyan missziózunk, a Krisztus központú ige hirdetéssel, vagy bizonságtevéssel. Biztos, hogy helyel, közzel, kisebb-nagyobb rendszerességgel mindenki bizonyságot tesz a gyülekezetből. És nem tudom, hogy ki mennyire van megelégedve magával, ahogy bizonyságot tesz. Nem tudom, hogy ki mennyire van megelégedve, ahogy bizonyságot tesz. Számomra aláhúzta az Úr a tegnap különösképpen ezt, hogy a bizonyság tevésemben Jézus legyen a központi helyen. Az, aki ő, és az, amit tenni tud egy ember életében. Sok mindenről beszélhetünk az emberekkel. Sok mindent elmondhatunk neki, vallásos dolgokat, sok mindent. De az, ami igazán megragadja az embereket, az Úr Jézus Krisztusnak a személye. Aztán tovább, hogy hogyan missziózunk az igazak buzgóságos könyörgésével. Veres testvér tett itt egy önvallomást, hogy azt mondta, hogy semmi se volt olyan nehéz a több évtizedes lelkipásztori szolgálat során, mint a buzgó imádkozás. Minden könnyebb volt. Prédikálás, lelki gondozás, minden könnyebb volt. A legnehezebb ez volt, hogy kitartóan és buzgón imádkozzon. Bennünket is, akik hallgattuk ezt a szolgálatot, úgy elgondolkodtatott, hogy vajon a mi ima életünk milyen? Mennyire tudunk mi az Úr előtt állni? És persze itt nem erről van szó, hogy ugye reggel és este családi áhítat, ez működik, vagy gyakoroljuk a hívő családokba, de ezen kívül külön időt szánni az Úr számára, emberek számára, közben járó imádság, könyörgés, magunkért, másokért, környezetünkben élő emberekért. És ezt úgy buzgón és lelkesen tenni. Azt mondja az ige, hogy hasznos, vagy nagyon hasznos az igaz emberek buzgóságos könyörgése. És biztos, hogy testvéreknek is vannak megtapasztalásai arról, hogy amikor kitartóan és buzgón imádkoztunk valamiért, akkor Isten nem maradt adós. Aztán tovább még elhangzott az, hogy az egyetemes papság elvének a gyakorlásával. Tehát így missziózunk. A misszió munka nem egyes emberek kiváltsága a gyülekezetből, hanem minden egyes gyülekezeti tagnak a kiváltsága. Nem a lelkipásztoroké és az előjáróké, meg esetleg még egy-két emberé, hanem minden egyes gyülekezeti tagnak a kiváltsága, vagy mondhatnánk azt, hogy felelőssége. És itt is hadd vizsgáljon bennünket az Úr ezen a téren, hogy mennyire tartjuk, vagy tartottuk ezt fontosnak, hogyha nem is vagyunk felelős megbízottjai ennek a gyülekezetnek egy nyilvános szolgálattal, de ott a magunk helyén mégis felelősen élni és felelősen bizonyságot tenni. Hiszen azt mondja az ige a Péter levelében, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak csodálatos dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el. És ezt nem a valaki lelkésznek mondta ezt Péter, hanem ott a környéken élő szenteknek, akiknek címezte ezt a levelet. Tehát közvetetten nekünk is, vagy közvetlenül nekünk is szól ez az ige. Aztán a gyülekezet központú gondolkozással missziózunk. Ez pedig azt jelenti, hogy nem egyéni akcióról van itt szó, nem elszigetelt vállalkozásról, hogy én valamit kezdek, aztán csak úgy függetlenül, hanem a gyülekezeti háttérrel, és tudva azt, hogy a testvérek velem vannak, imádkoznak értem, támogatnak, aztán ha szükség van, kiigazítanak, és együtt, a gyülekezettel együtt végezzük a missziót. Aztán többnyire ezek voltak a fő gondolatok, aztán utána következett egy fórumbeszélgetés. És bárki feltette volna ezt a kérdést, akár közülünk is, ott is feltette valaki, hogy jó, ezek nagyon szép gondolatok, de gyakorlatban, akkor hogyan tegyünk bizonyságot, hogyan missziózunk? Hogy van egyáltalán valami recept erre, vagy valami előírás, hogy na, akkor így kell bizonyságot tenni, vagy így kell missziózni. Hát persze, hogy nincs erre külön leírás, a Bibliában se találunk, hogy na, így kell bizonyságot tenni. Viszont Isten lelke megtanít bennünket, és ahogy a 32. Zsoltárban mondja a Zsoltár író, hogy szemeimmel tanácsollak, és bölcsé teszlek téged arra az útra, azon az úton, amelyen járnod kell. Nekem többször úgy eszembe jut az az igevers, hogy Isten már jó előre elkészítette azokat a cselekedeteket, amelyekben nekünk járnunk kell. És ott is elhangzott az, hogy sok függ attól, hogy milyen a hozzáállásunk az emberekhez. Sok függ attól, hogy hogy indulunk neki egy napnak. Ha úgy indulunk neki egy napnak, hogy Uram, én nyitott vagyok, és ha ma lesz egy alkalom, akkor én megragadom és bizonyságot teszek. De ha nem így indulunk neki egy napnak, nem célunk az, hogy például egy keddi nap, hogy bizonyságot tegyek, akkor lehet, hogy nem is vesszük észre. Pedig Isten néha nagyon, nagyon nyilvánvalóan tálalja a lehetőségeket. Amikor lehet valakivel beszélgetünk, és egy mondatnál már is el lehet mondani az evangéliumot. Már is be lehet kapcsolódni, és lehet az Úr Jézusról, az ő váltságmunkáról beszélni. Hát én kívánom azt, testvérek, hogy legyünk egy missziós gyülekezet, legyünk egy missziós nép. Hálát adunk az Úrnak azokért a lehetőségekért, amelyeket nyitott, itt Szatmáron is, a megyében is. Imádkozzunk azért a misszióért, amit egyénileg folytatunk, amit egyénileg végzünk a munkahelyen, a környezetünkben, és imádkozzunk azokért a missziós pontokért, amelyeket úgy együttesen a testvérek felvállaltunk, pénzünkkel is, időnkkel is támogatunk. Mi tudjuk azt, hogy a mi munkánk nem hiába való az Úrban. És teremen délelőtt ezt az igét is olvastuk, a testvérek is azt hiszem, hogy ezt olvasták a szimaórai igén, hogy aki figyel az igére, az sok jót nyer. Hát mondhatjuk ezt a misszióra is, hogy aki missziózik, aki bizonyságot tesz, az sok jót nyer. Sok áldás van a misszióban. Sok áldás van, hogyha elindulunk, hogyha beszélgetünk emberekkel, és ezt a munkát Isten megáldja, gyümölcsözteti, és már itt megvan a jutalma. De mindenképpen Isten megjutalmaz bennünket, itt is, és majd odaát is. Hát kívánom azt, hogy végezzük mindannyian azon a helyen, ahol vagyunk, azt a munkát, amit Isten ránk bízott. Amen.
Amen. Köszönjük a szolgálatokat, hiszük azt, hogy lelkünk épülésére szolgált, és szolgáljanak ima témaként is otthon ezek a dolgok, amikről szó volt.
Thank you.
Mielőtt az igéből szólnék, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Kívánom az Úr áldását mindenki életére. Kívánom azt, hogy az Úr áldja meg azokat is, akik nem tudtak eljönni, akik betegek vagy betegek mellett vannak. És az Úr áldja meg azokat is, akik különböző gyülekezetekben mentek el, hogy hazajöhessenek, és élvezhessék az Úr kegyelmét itthon. Szeretettel köszöntjük vendégeinket, és kívánjuk az Úr áldását, és az Úrral való találkozás kegyelmét mindenkinek. Most pedig az igéből. Nagyon összecseng a mai délutáni ige azzal a gondolattal, amit a tegnap felvetett az Úr a missziós konferencián. A mai igénknek a címe, akár a Bibliából vesszük, akár a testvérek által megírt cím, az Úr Jézus megkezdi tanítói hivatalát, vagy a másik cím, az Úr Jézus názáreti szolgálata. Hát annál, és ezt Veres testvér is hangsúlyozta, nem én vagyok, azt mondta a példa, és nem én vagyok az, aki a mérce, sem az imádkozásban, sem a szolgálatban, sem semmi másban, hanem a mérce az Úr Jézus. És ezen a délután egy néhány dolgot szeretnék elmondani, ami engem foglalkoztatott, és ahogy gondolkoztam, meg imádkoztam, ami jó lenne nekünk, a gyülekezetnek, amit ajánl Isten, az Úr Jézus názáreti szolgálatával kapcsolatosan. Úgy olvassuk, és úgy mondta testvérünk, hogy mindenkinek szeme az Úr Jézuson függött. Ott a názáreti zsinagógában. És álmélkodtak és dicsőítették az Urat egy darabig, és aztán együttesen haragra gerjedtek, és le akarták taszítani a hegyről, amelyikre épült a zsinagóga ott, Názáretben. Mégis ez egy áldásos szolgálat volt, mert az Úr Jézusnak nincsen áldástalan szolgálata. Az Úr Jézusnak csak áldásos szolgálata van. Az Úr Jézus nem kísérletezik rajtunk embereken, hanem az Úr Jézus szolgál nekünk embereknek. És nem Istennek kísérleti nyúlai vagyunk, hanem Isten szolgálatának az alanyai. Jézus Krisztus szolgálatának a tárgyai, az alanyai, az élvezői. És Isten szemszögéből minden szolgálat, amit Jézus végezett, és amit Jézus végez általunk, áldásos. Az emberi szemszögből lehet áldás, és lehet átok. Kemény volt a délelőtt az ige, nem tudom mennyire keményen mondták, de ha azt abból az igéből levágnak, és az élét valaki levágja, akkor nagyot vét az ige ellen. Azt mondta Pál, hogy akár mi, akár angyalok jönnek, és más hirdetnek, mint ami le van írva, átok legyen. Vagyis Isten haragra maradjon azon az emberen, mert jobb annak az embernek, és jobb a gyülekezetnek, a galáciai gyülekezetnek, hogyha valakin ott marad az Isten haragja, mint hogy megzavarja a gyülekezetet. Tévtanítással, vagy eltérjen attól az evangéliumtól, ami le van írva. Ez így értendő, így van leírva, és nem képletes beszéd, hanem egyenes beszéd Isten részéről. Az Isten szolgálata, megengedik a testvérek, már rég megengedték, hogy letegyem a kabátomat. Attila testvér már letette, úgyhogy akkor követem nyomdokát. Nem azért, mert kibírnám, de így könnyebb. Tehát ma délután egy áldásos szolgálatról van szó. Isten részéről mindig áldásos. A mi részünkre áldás vagy átok? Attól függően, hogy tudjuk ezt fogadni. Mikor az Úr Jézus megjelent, mindenkinek a szeme rajta csüngött, és nagyon élvezték, álmélkodtak az ő kedves beszédein. jó volt nekik. Félig. Felén túl kezdtek mozgolódni, kezdték fogaikat csikorgatni, és alig várták, hogy mikor léphetnek közbe, hogy megfogják, és kivigyék a zsinagóga elé, és letaszítsák a mélységbe. Mégis áldásos volt Isten részéről. Mert Isten úgy szolgál nekünk Jézusban, ahogy ő elképzelte, hogy nekünk az ő szolgálata jó. Isten nem olyan szolgálatot tesz, mint mi emberek. Valamelyik éjjel, úgy 12 óra fél egykor, nem megébredtem, mert még nem tudtam elaludni, a szél is erre fújt, és nem tudtam, hogy mi történt, hát borzasztóan dörömbölt a zene a főtéren. Ugyanis a választási kampányban most ezek a politikus atyánk fiai, vagy jelölteink, ugye bevetik ezt is, és én nem nagyon jártam ilyen koncertekre, de megtéretlen koromban bebenéztem ilyesmekbe, és van úgy, hogy amikor bemelegednek, aztán és jobban huráznak, jobban felturáznak, akkor még jobban bele kapcsol a zenész, és olyan dolgokat csinál, ami még jobban feldobja a hallgatóságot. És a hallgatóság még jobban ráhurázik, és akkor a zenész még jobban beleadja magát. És akkor egy ilyen őrült, majdnem őrült extázis lesz. Az Úr Jézus szolgálata nem ilyen volt. Az Úr Jézus nem befolyásolta nagyon, hogy ki tapsolja őt, vagy ki imádja őt. Látjuk, mikor bevonult Jeruzsálembe, senki nem volt, legalábbis a Biblia azt írja, hogy mindenki ünnepelte. És mindenki hozsannázott neki, ő pedig a hozsanna végére elkezdte a sírást. Ennyire nem volt összhangba, ennyire nem volt harmóniába az Úr Jézus ünneplése a nép részéről, és az ő lelki állapota, vagyis ő, ahogy látta dolgokat. Na most az első dolog, amit szeretnék aláhozni, megpróbálom amennyire lehet távirati stílusban. Ahhoz, hogy valaki szolgáljon, azt mutatta be, még annyit, hogy az Úr Jézus szolgálatának alanyai vagyunk, és az ő szolgálata nekünk példakép. Megismétlem ezt a mondatot, mert oda is felveszik, és Amerikába is hallják, és visszajelezik. Az Úr Jézus szolgálata nekünk áldás, mi az ő szolgálatának az alanyai vagyunk, az ő szolgálata nekünk példa. És egyedüli példa. Na most egy kicsit akarok beszélni arról, hogy lehet az ő szolgálata, ami számunkra ilyen áldás, példa. Az első dolog, az Úr Jézus szolgálatában megfigyelhetjük, hogy ő mindig ott volt, ahol szolgálni kellett. És ő ott szolgált, ahova el szokott járni. És azt mondja a Biblia, hogy ő elment az ő szokása szerint a zsinagógába. És ott szolgált. Ő nem ott szolgált, ahol nem volt. Hanem ő ott szolgált, ahol volt. És ő tudta, hogy hova gyűlnek össze a zsidók imádni az Istent, felolvasni a Bibliát, felolvasni az akkori Szentírást, és ő oda elment a zsidók szokása szerint, és ezt nem tartotta üres, törvényeskedő szokásnak, hanem kötelezővé tette a maga számára. Ez felszabadította őt a szolgálatra. Nem tudok szolgálni ott, ha nem megyek azok a testvérek, vagy azok az emberek közé, ahol ők összegyűlnek. nem tudok példát mutatni azoknak az embereknek, akik például Isten tiszteletre járnak, és én szeretnék nekik szolgálni úgy, hogy én nem szoktam oda elmenni, csak mikor időm van. Az Úr Jézus időt szakított. Az Úr Jézus beírta a határidő naplójába, szombaton a zsinagógába, összegyűlnek a zsidók Isten szolgálatára, tiszteletére. Ez prioritás. Ez az első dolog. Oda megyek. Szolgálni csak így lehet. Ez az Úr Jézus szolgálata. Lehet magyarázkodni a saját vesztünkre. Ez az Úr Jézus szolgálata. Másik dolog. Az Úr Jézus a Szentírásból olvasott. Odaadta a szolga neki a Szentírást, mivel Zoltán testvérem erről beszélt, nem magyarázom tovább. A szolga, mert úgy volt, hogy az Ótestamentum tekercsekbe le volt írva, papíros tekercsekre, és meg volt bízva egy szolga, aki arra vigyázott, aki azt előhozta, és aki azt visszavitta helyére. Jó lenne a mi gyülekezetünkben is, hogyha volnának ilyen szolgák megbízva, és ez most bezgette a szívemet, hogy beszélgessünk erről majd előjáróságban, hogy könyveknek, meg inneknek ne legyen ilyen elszórtan ne legyenek, hanem a könyveket elővenni, visszatenni. Sokszor keresik a szintetizátort, sokszor keresik a gitárt. Nincsen, aki előhozza, meg visszategye. Isten ments, hogy én hibát kapjak most. De ez úgy volt ott a zsinagógában, hogy volt egy megbízott, aki a tekercset előhozta, és a tekercset visszavitte. Előhozta a szolga a tekercset, odaadta az Úr Jézusnak, mert minden felnőtt zsidónak, főleg rabinak volt joga olvasni a Tórát, és beszélni belőle, és ezért ő a Szentírásból olvasott. A szolgálatunknak az alapja, az Úr Jézus szolgálatának az alapja a Szentírás. Szentírás plusz semmi, Szentírás mínusz semmi. Más egyéb a sátántól meg a világtól kölcsönkért eszköz a szolgálatba, nincs szüksége Jézusnak erre. Ő nem kölcsönöz a sátántól. Ő nem kölcsönöz a világtól. Ő a Szentírásból szolgál. A Szentírás alapján szolgál. Legyen áldott az ő szent neve. Nagyon örvendek, hogy a testvérek ezt igénylik minden szolgálattevőtől. Igényeljük ezt egymástól. Könyörögjünk a jó Istenhez. A Szentírás legyen a mi szolgálatunk alapja. Igen ám, de ő nem csak olvasott a Szentírásból, hanem alkalmazta magára. Azt mondja itt az ige, felolvasta az Ézsaiás próféta könyve 61. részének az első és a második versét, és mikor felállt beszélni belőle, akkor azt mondta, ma teljesedett be az írás. Ő alkalmazta a Szentírást magára. Még úgy is mondhatom, hogy helyesen alkalmazta magára, mert az Úrnak lelke kente fel erre a szolgálatra. Dicsőség Istennek, hogy minden hívő ember, aki oda szokott járni, ahol az Isten népe összegyűl, ahol akinek prioritás az Isten országának a keresése, akinek prioritás a Szentírás, az betölti és felkeni az Isten lelke. Nem személyválogató az Isten. Nagyon kérném mindenki, figyeljen ide. Tudom, hogy figyel, de nagyon kérném. Nem egyeseknek adatott az Isten szent lelke. Nem valakiknek adatott, akik a Szentírásnak egy kicsi részét, vagy a másik részét az ők kényük, kedvük szerint magyarázzák, és mondják, hogy ők beteltek szent lélekkel. Minden egyenes szívű, hívő ember, akinek az Isten az első az életébe, Isten áldott lelkét örömmel adja. Betölti,
felkeni a szolgálatra. Nem személyválogató az Isten. És adja lelki ajándékokat, ahogy ő akarja. Nem adja, hogy mi válogatjuk. Én most nagyon kiválasztanám, hogy valaki gyógyítson meg. Nagyon kiválasztanám. Valaki jöjjön és kenjen meg olajjal, és többé ne járjak az orvosokhoz, s ha lehet, 100 évig éljek itt a földön, ugye? Az én kényem, kedvem szerint lehet, hogy a feleségem is besegítene ebbe a kívánságba, s a 2 gyermek. De én nem választom ezt. Mert én meg vagyok győződve, hogy Isten áldott szent lelkét örömmel adja, nem vonja meg egyik gyermekét is. Csak nem úgy, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy ő jónak látja. Dicsőítsed az Istent! Ha prioritás neked az Isten, ha első az Isten, ha első az ő igéje, ha az első az ő munkája, és minden második, harmadik az életedbe, jön a Szentlélek, hogy felkenjen. Ha nem, akkor csak képzelődsz, hogy van Isten kenete az életedben. Ez az Úr Jézus szolgálatából nagyon világos. Tovább megyek. Az alanya a szolgálatnak, vagy a témája, vagy a tartalma. Értünk van, azt mondtam, nekünk szolgál. Azt mondja itt az ige, hogy az Úr Jézusnak szolgálata van legalább 5 irányba, vagy 6 irányba. A Názáretben úgy volt, úgy van most is. Szegényeknek az evangéliumot hirdetni. Valaki érzi azt, hogy rá van éhezve, szegény az Isten nélkül, vagy szegény, szüksége van az Isten örömhírére. Lehet anyagilag is, lehet lelkileg is, de általában az ember nem, ha Isten lelke munkálkodik az életében, általában az anyagi szegénység miatt nem csinál olyan nagy gondot az ember. Mert Isten gondot visel, és nem lesz senki kenyér kéregetővé, akinek első az Isten. Nem lesz kenyér kéregetővé. És ha mégis Isten néha eltöri a kenyérnek a botját, és képzeljétek el, most ezt az igét hirdetni Kínának azon a vidékén, ahol 80 ezer halott van, és az eső is, és a víz mossa el, és a gátak szakadó félbe vannak. Képzeljétek el, most ezt az evangéliumot ott hirdetni, de ott is igaz lenne. És igaz. Jött, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdesse. Szegénynek érzed Isten nélkül magad, akkor Isten szolgálatának az alanya vagy. Nem érzed szegénynek, nem tapasztalod meg az Isten áldását. Isten szolgálatának az áldását. A következő dolog. Azt mondja itt az ige, hirdessem az evangéliumot a szegényeknek, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam. Van-e itt egy töredelmes szívű ember? Van-e valaki, aki azt mondja, hogy én meg vagyok szomorodva, össze van törve a szívem. Bármilyen lényegű legyen a szomorúságot, bármilyen lényegű legyen, ha Istenhez jössz, és még ha nem is rossz értelembe törött meg a szíved, Isten megsegít, hogy jó értelembe törjön meg a szíved, és segít, szolgál neked. Aztán azt mondja így tovább, és ezért megyek gyorsan, mert tudom, hogy a Szentlélek Isten el fogja végezni az ő munkát, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Isten minden foglyot, ha nem vagy foglya a bűnnek, ha nem vagy foglya a büszkeségnek, ha nem vagy foglya a világiasságnak, ha nem vagy foglya a materializmusnak, ha nem vagy foglya a kényelemnek, ha nem vagy foglya az egészségednek, ha nem vagy foglya, és mondhatnám, mindazokat a dolgokat, ami fogva szokták tartani az emberek szívét, nem élvezheted az Isten szolgálatának, Jézus szolgálatának az áldását. De ha érzed, hogy csak Jézus szabadíthat fel, és ezt nagyon élesbe érzed, csak jöjj hozzá. Még azt sem mondom, hogy jöjj hozzá, hanem eresz be őt. ő kopog a szíved ajtaján, látja, ő téged célozott meg. Látja, hogy töredelmes a szíved. Látja, hogy szomorú a szíved. És kopog a szíved ajtaján. Mert még azt is látja, hogy talán jönni sem tudsz. Még azt is látja, nincs annyi erőt, hogy kiáltsál. De Jézus így szolgál, hogy jön hozzánk. Aztán a következő, amit még aláhúznék, hogy a vakok szemeit megnyit, hogy a vakok szemei megnyíljanak. Megnyitja mi Lehevszki szemünket. Lássam, nyisd meg egyik évben, talán a tavaly volt, nyisd meg az én szemeimet, mondjuk hangosan, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Milyen csodálatos, testvéreim, hogy nekünk van lelki látás. Látunk a Bibliában. Látjuk az Istent. Látjuk az Isten kegyelmét, szeretetét, felvidít. Néznek ránk az emberek, és azt gondolják, éres bortól részegettünk meg, hogy egy mennyegzőn 4-5 órán keresztül dicsőítjük az Istent, és egy gram pálinkát nem iszunk meg. Egy gram bort nem iszunk meg. És mit tudnak ezek csinálni? Mit tudnak örvendeni? Hát megnyitotta mi szemeinket. Látjuk az Isten törvényét. Látjuk, hogy megváltott az Isten. Látjuk, hogy az ő gyermekei vagyunk. Sőt, még a szenvedésre is azt mondjuk, amire Pál apostol, hogy ami pillanatnyi, könnyű szenvedéseink összesen hasonlíthatnak ahhoz a dicsőséghez, ami ránk vár, mert nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézünk. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Testvéreim, élvezhetjük Jézusnak ezt a szolgálatát? Igen, dicsőség neki. Semmi gond, semmi baj, ha fellelkesedik a hívő ember, és azt mondja, dicsőség Istennek, hála Istennek, alázattal mondja, érzéssel, átérzéssel mondja, hála Istennek, megnyílt az én szemem erre. És hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. Ne essünk tévedésbe, körülbelül egy éve már szolgál az Úr. Tehát nem szolgálatának kezdetén, a legkezdetén van ez, hogy már egy éve szolgál, de visszament Názáretbe, ahol ő felnevekedett. Betlehembe született, Názáretbe nevekedett. És körülbelül egy éve, már hogy szolgál, Kapernaum vidékén, ezért is mondják neki, hogy csináld azokat a csodákat itt, amit Kapernaum vidékén csináltál, és visszamegy Názáretbe, ahol felnevelkedett, és ezeket a szolgálatokat végzi, és ott azt mondja, és hirdessem az Úrnak, hogy van kedves esztendejét, vagy kegyelmi esztendejét. És a Jásnál az van folytatásba, és az ő bosszúállásának napját. Nem idézi az Úr ezt az igét még. És itt is oda kell figyelni, mikor azt mondja, hogy az ő kedves esztendejét, vagy kegyelmének esztendejét, akkor esztendőről beszél, mikor azt mondja, hogy bosszúállás, akkor napról beszél. A kegyelem hosszú, a bosszúállás pillanatnyilag recsap. És itt az Úr Jézus még a kegyelmet hirdeti ma délután is. Tovább megyek, és még aláhúzok egy-két dolgot. Tehát a Szentírás magára alkalmazta, és elmondta, hogy ez általam történik, mondta ő. Most pedig mondjuk ő, mi, hogy ő általa történik, esetleg, ha minket is használ, áldott legyen az ő szent neve, de az övé a dicsőség, ahogy a Zoltán testvérem mondta. Az övé a dicsőség. És ez alázattal lehet mondani, és látszik azon az emberen, aki Jézusra hárítja a dicsőséget. Másik dolog, hogy az Úr Jézus nagyon látta, hogy a népszerűsége, aminek örvend, nagyon sekélyes. És ennek ellenére nem teljesíti az ő kívánságaikat. Az Úr Jézus látta, hogy az ő népszerűsége nagyon sekélyes. Mindenki szeme rajta függ, mindenki dicsőít őt, mindenki el van álmélkodva az ő kedves beszédein, de nagyon látta, hogy a népszerűség az nagyon sekélyes. Az nagyon, nagyon vékony réteg. Arra nem lehet ráállni. Az nem tart meg. És jönnek, és azt mondják, de várjunk csak. Hát ez nem az Ácsnak a fia. És akkor azt mondják, hát tedd itt is azt a csodát, amit tették Kapernaumba. És akkor ő nem akarta őket kiábrándítani. De azt mondta, és itt szeretnék még megállni egy néhány pillanatra, használ két valóságos szentírási illusztrációt. Nem innen onnan összeszedve, elképzelve, hanem szentírási illusztráció. És azt mondta, hogy Illés idejébe mi volt? Sok özvegyasszony volt Sareptába. És sokan éheztek. De az Úr Jézus nem ment be, vagy Isten Illés nem ment be, és nem elégítette meg egyiket se közülük, csak a sareptai özvegyasszonyt. Naamán idejében sok bélpoklos volt Szíriába. De Elizeus nem gyógyította meg, vagy Elizeus által nem gyógyította meg Isten egyet se, csak a Szíria beli Naamánt. Két pogány személy. És erre felkapták a vizet a zsinagógába. A tapsolókból, az álmélkodókból halálos ellenség lett. Hogy? Hogy? Isten adott a szidóniaknak is kegyelmet. Hogy? Isten adott a szíriaiaknak is kegyelmet. És te itt, mi közöttünk, a zsidók között, nem gyógyítasz, és itt a szülőfaludban nem gyógyítasz. Erre az a válasz. Kedves názáretiek, nem értitek az Isten terveit. Nem értetek engem se. Én isteni program szerint megyek. Nem a népszerűség sekélyes programja szerint. Én tudom az isteni programot. Nektek nem a csodákért kellene kövessetek engem, hanem magamért, mondja az Úr Jézus. Sekélyes. A népszerűség sekélyes. Nem tart meg. Az Isten tart meg. Jézus Krisztus használ egy bibliai, két bibliai valóságos illusztrációt az Ótestamentumból, és eléjük tárja, akinek nem elég a Biblia, testvéreim, hogy az ő lelki szükségletét, az ő lelki igényét, az ő lelki, mondjam úgy, kívánságait kiegészíteni, nem hajlandó az Isten egyebet felszolgálni, csak a világosság angyalának öltözött ördög. Ő hajlandó. Ő felszolgál, neki egy nagyon széles skálája van. Jézus Krisztus az ő szolgálatában nem hajlandó ezt felszolgálni, ezt kiszolgálni, mert ő a lelkünket nézi, mert mi a javunkat nézi. Isten nem egy cirkuszista, aki nevettet, aki szórakoztat, hanem aki szolgál. És a szolgálata annyira halálosan komoly, annyira isteni, annyira szent, hogy a halálba ment érettünk. És ettől nem hajlandó eltérni, mert rosszat csinál nekünk. Jött a múlt héten egyik ember, és hogy ennyi pénzt adjak neki, mert most nagyon szüksége van. Nem tudnék adni. Nem adok, mert rosszat csinálok neked. Tibi, rosszat csinálok neked. Az es a kocsmába mész be, és ott iszod meg, és nem viszed oda, hova mondtad. Mondom, ha kenyére vagy szükséged, gyere, megyünk, és vásárolunk egy darab kenyeret. Hogyha pedig valami felvágottra van szükséged, gyere, megyünk vásárolni. Hogyha gyógyszerre van szükséged, hozzad a receptet, és megyünk vásárolunk. Ha pénzt adok a kezedbe, rosszat csinálok neked, Tibi. Igaza van. Isten nem hajlandó, testvéreim. Jézus nem hajlandó minket kiszolgálni a mi vágyainkat, hanem áldani akar a szolgálatunkkal. Ezért használja ezt a bibliai illusztrációt. Elutasították őt. Szeretném aláhúzni, a bibliai kutatók megjegyzik, hogy az Úr Jézusnak ez az utolsó látogatása volt Názáretbe. Végig kutatták, végig forgatták a Bibliát, Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma alapján megállapították, egyszer se volt többet Názáretbe. Názáret számára bezárult, mert nem fogadták Jézus szolgálatát. Ettől még Isten fia maradt, ettől még Krisztus maradt, ettől még Isten maradt, az áldások Istene, a szolgáló Isten. De számukra bezárult, többé testben nem volt ott az Úr Jézus. De nem azt jelenti, hogy a názáratiak közül még valaki nem közülhetett, ha elment, hogy Jézussal valahol találkozó, nem írja a Biblia. Nem beszélünk erről. De nem hiszem, hogyha valaki Názáretből ezután utána szaladt, és azt mondta, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, és bocsáss meg a mi bűneimet, az én bűneimet van, én vagyok a fogoly, én vagyok a nyomorult, én vagyok a töredelmes szívű, hogy meg ne bocsátott volna Isten. De ő többé Názáretbe nem ment. Mert ő a programját tartotta, amit ajánlta az apostoloknak is. Ha valami házba bementek, és nem fogadnak ott, köszöntsétek a békességgel. És ha nem fogadják, amit mondotok, akkor a békesség visszaszáll rátok, ti nem fogtok megharagudni. A port rázzátok le a lábatokról, és menjetek oda, ahol fogadnak. Áldott Jézus, köszönjük, hogy szolgálatodnak a tárgyai vagyunk. Áldott Jézus, köszönjük, hogy a 21. század posztmodern korában is te vagy, aki nekünk szolgálsz, és aki a példaképünk vagy. Legyen áldott az ő szent neve. Kedves testvéreim, kedves barátaim, kedves jelenlevők, akár gyülekezetben nőttetek fel, akár nem. Jézus szeretne megáldani titeket, engem az ő jelenlétével, szolgálatával. Viduljon fel az arcotok. Legyen békességbe a szívetek. Legyen betelve Szentlélekkel. Így menjünk haza. Így fogjunk neki holnap a munkának, ha megérjük. Ha Isten kegyelmet ad. És szolgál nekünk a Jézus. És szolgál általunk a Jézus. Legyen áldott szent neve. Amen. Záréneket énekeljük.
szeretnünk, hogy újból megmutattad az Úr Jézus Krisztus szolgálatát, őt magát ez alkalommal is, és jó volt a te közelségedben lenni, és már a mennynek az előízét láthattuk és érezhettük most is, és így kezdhetjük a hetet. Megkérünk arra, jöjj, légy velünk a hétköznapokban, és akkor, amikor valóra kell váltani ezeket az igazságokat, meg kell élni ezeket a dolgokat. Mi bízunk benned, hogy nem hagysz magunkra, hanem te bátorságunk és erősségünk leszel. Dicsőítünk és magasztalunk ezért. Amen.
Amen.